Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Az Ördökatlan Fesztivál egyik legnagyobb világzenei sikere két őrült belga, egy tangóharmonikás zseni és egy dobos énekes duója.
Don't want no sugar in my coffee. Don't want no sugar in my tea. I'll go left when your sign says right, and I'll know it's right when you're all that's left for me. Don't want no sugar in my tea. I'll go left when your sign says right, and I'll know it's right when you're all that's left for me. La-di-da-di-da-di-da.
A Nagy Generáció mai adásában az idei Ördökatlan Fesztivál néhány helyi támogatóját, résztvevőjét mutatjuk be. Debreceni Mónika, a Villián szőlőbirtok és pincészet igazgatója, alapító tag. A Villián terasz a fesztivál egyik állandó helyszíne.
Én nagyon keveset tudok önről. Azt tudom egyrészt, hogy nemzetközi borakadémikus minősítése van, de azt is tudom, hogy 10 évvel ezelőtt váratlanul egyedül maradt, mert hogy a férje meghalt. És itt maradt egy meglehetősen nagy birtok és egy óriási munka, amit együtt kezdtek el. És akkor lábon kellett állnia, és folytatnia kellett ezt a dolgot, és azt mondtam, hogy ez engem érdekel, hogy egy nő hogyan képes megállni a lábán. Hogyan?
Nem tudom. Igazából úgy jött magától. Ez ugye villámcsapásszerűen ért egyik napról a másikra, egyik pillanatról a másikra egyszer volt, a következő pillanatban már nem. Ez nagyon nehéz volt egyáltalán fölfogni, meg földolgozni. Hát szerintem legalább egy fél évig, évig, amikor reggel fölébredtem, és magam mellé néztem, és láttam, hogy nem fekszik ott mellettem az ágyban, akkor az egy ilyen villámcsapásszerű felismerés, ami nagyon sokszor megismétlődött, hogy hát akkor igaz. Föl akartam hívni, mikor volt valami gondom, és rájöttem, hogy hiába tárcsázom, tehát nem. Úgyhogy az nehéz volt fölfogni, és szakmai körökben nagyon sokan várták azt, hogy akkor a Villiánnal mi lesz. Ugye a férjem az egy nagyon karizmatikus, erős személyiség volt, és hát mindenki várta, hogy összeomlás lesz. Ezzel én nem különösebben foglalkoztam, úgy egy kicsit rosszul esett.
Nem gondolták azt, hogy egy nő, aki ráadásul szakmája szerint nem is borász, képes az egészet lábon tartani?
Igen. És valahol ilyen automatikus üzemmódba kapcsoltam. Egyrészt...
Dafke?
Nem, semmi, nem volt bennem dafke. Inkább az, hogy az elején, mikor intéztem nélküle a dolgokat, arra emlékszem, mikor így a temetést intéztem. Tehát, hogy úgy ott voltam, és mondtam, hogy ezt így, ezt így, ezt így, és belülről valami vezérelt, és olyan magától értetődően jöttek a dolgok. Utána pedig ugye az volt a szerencsém, hogy egy nagyon jó csapat, ez a Villián csapat, és egy emberként álltak mögöttem. Szépen milyen... vettük az akadályokat egyiket a másik után.
Milyen folyamatnak a kellős közepén maradt egyedül? Akkor végül is nem egyedül, mert itt volt ez a kettőjük által már összerakott csapat.
Fogalmam sincs. Igazából mi mindig mindenféle folyamatban benne voltunk. Tehát akkor 2004, akkor telepítettük az utolsó szőlőket. Ugye a szőlőtelepítés 92-ben kezdődött, 1992-ben volt egy első hulláma, utána 2000-ben kezdődött a második hulláma, ami 2004-ig tartott, és éppen egy nyúlfartnyi részt 2004-ben telepítettünk. Meg még egy volt, hogy van egy zuhányadűlőnk, ami a mai napig nincs betelepítve. Ha ő
ez a neve.
Élne, ez a neve, hogy zuhánya. A nevében is benne van, hogy ilyen nagyon meredek, tehát úgy zuhog le a víz egyébként, meg magasan van és meredek. És azt foglalkoztatta, hogy oda egy kis birtokot, kis feldolgozót nekem. És hogy ez egy női birtok.
És mitől hogy, lenne az női birtok, vagy lett volna?
Az, hogy a kulcsdöntéseket én hoztam volna meg. Tehát, hogy,
mivel kapcsolatban?
Hogy milyen fajtát telepítsünk, hogy milyen stílusú borok készüljenek. meg egyáltalán, de hát ez tényleg csak gondolati síkon maradt. Ennek utána az ő halálával nem is volt már realitása, mert itt tényleg a talpon maradás volt a cél. Ugye ő ennek az egésznek megteremtette a vázát, és utána én ezt a rám maradt vázat finomítottam tovább, vagy színeztem tovább a megadott körvonalakat. Azóta már új körvonalak is kerültek hozzá egyébként, és nagyon sokáig, talán még mindig, néha mikor a borásszal, aki egy remek ember, Ipacs Szabó Istvánnak hívják, és ugye főnöknek hívtuk a férjem, mi ketten, és a mai napig találgatjuk, hogy vajon a főnöknek ezt tetszene. Ugye most éppen az ördökatlan dübörög kint, mondjuk ő is fogékony volt a művészetekre, csak...
Lehet, hogy kritikus lenne?
Lehet, hogy mondaná, hogy jó, hát ha ti élvezitek, csináljátok, de igazából a bor szempontjából ennek nincs sok jelentősége, de nem tudom, hogy mit mondana. De nagyon sokszor gondolunk arra, hogy vajon mit szólna hozzá.
És valóban nincs jelentősége az ördökatlannak a bor szempontjából?
Hát a bor szempontjából...
A bor minőség szempontjából nyilván
abból
nem.
Abból nincs, de valahogy összekapcsolódik, meg itt a Viliánnál mi, ugye az ördökatlan az egy művészeti kikacsintás, de itt nálunk a novella pályázattól kezdve, ugye Ördög szántotta hegy legendája, kiírtunk egy pályázatot, és pár hét alatt 80-valahány pályamű, a kisgyerektől az idős emberi külföldről is, és akkor tényleg egy nagyon jó szakmai zsűrit választottunk, és a legszebb 6 kötetbe foglaltuk. Akkor a Bogyólé címke pályázat, ugye a Beaujolais Nouveau új borunkra, tehát Beaujolais Nouveau.
És kitaláltak ki, hogy a Beaujolaisból Bogyólé legyen magyarítva, hiszen a Beaujolais a francia friss bor.
Igen, ez egy szójáték volt, igen. Ami utána rajta maradt, mint szamáron a fül, és ugye a pécsi művészeti karral együtt dolgozva, sőt, kiterjesztettük az összes oktatási intézményre, tehát középiskolára is, meg az egyetemekre is. Valamelyik évben például közgazdász hallgató nyert, aminek nagyon örültem. Én is itt a Pécsi Közgázon végeztem. Tehát ugye a Bogyólének
a címkepályázat.
Tehát megvan a klasszikus boraink címkevilága, a prémiumé és a prémium fölötti szuperprémium kategóriának, és ez a Bogyólé egy kicsit kakuktojás, ami minden évben ugye a megújulás, az új évjárat ünneplése, és kiírtunk egy ilyen címkepályázatot, most már ennek is vagy 8 éve, nem is tudom, 8., 7., 8., tehát valami ilyesmi. Kiírjuk augusztus végén, mikor a diákok visszatérnek az egyetemekre, gimnáziumokba, ugye megadjuk, hogy milyen paramétereknek kell a címkének megfelelnie, és jön a rengeteg pályamű, ami közül mi mindig döntünk, ez egy nagyon izgalmas, meg van, mikor az utolsó perc, de sőt, még akkor se tudjuk, mikor ugye másnap lesz a díjátadó, és mondjuk, hogy jó, még aludjunk rá egyet, és a sok jó közül alig tudunk választani. És mindig öröm.
Hát ez egy kifejezett szándék volt, hogy legyen a Viliánnak egy kulturális lába, vagy igen, egy művészeti lába.
Igen, de ez nem mesterségesen alakult, hogy szándék, és akkor ezt tűzzel-vassal átvisszük, hanem ez úgy egy ilyen természetes fejlődési folyamatként alakult ki.
Azt mondja, hogy a férje megteremtette, vagy talán a férjével együtt megteremtették a szerkezetet. És amikor ön egyedül maradt, akkor gyakorlatilag el kellett kezdeni működtetni, illetve folytatni egyedül működtetni ezt a nagy szerkezetet. Ez egy férfias munka?
Voltak olyan időszakok, amik nagyon kemények voltak. Akkor tényleg éreztem magamon egy ilyen keménységet, egy ilyen páncélt, amit már úgy, mikor az ember állkapcsa is néha belefájdul saját magába, és utána, amikor valahogy ez kilazul, akkor érzi, hogy hoppá, itt...
Milyen időszak volt?
Itt milyen csontosodási folyamatok voltak. Volt egy időszak, mikor, de egy hosszú, tehát 7-8 év után, amikor ez úgy elszállt, és úgy éreztem újra, hogy visszatértem úgy önmagamhoz, vagy a női mi voltomhoz. Az, hogy női-férfi szerep, azt így nem tudom, mert lehet nőként is. Tehát nem muszáj mindig a keménység, hanem inkább a hajlékonyság, rugalmasság, mert a keménységbe el lehet törni. Úgy a rugalmasságba, hogy hagyni, hogy egy döntés megérjen, megkérdezni a kollégákat, érlelni, és utána a magam érzetéből biztonságából, tehát én soha nem mertem hatalmasat lépni, mint építeni egy szállodát, vagy megcsinálni ezt a zuhányadűlőt, mert valahol a biztonságra törekedtem, és azokkal a terhekkel szembenézni, amik voltak.
Ami adódik önkéntelenül a működésből.
Ami konkrétan a banki terhekre gondoltam egyébként. hogy először azokat tudjuk le, mielőtt egy újabb nagy fába vágjuk a fejszénket, tehát ez valahol biztonsági játék. Ez szerintem a női mi voltomból adódik, amit én így tudok. Ezt mindannyian tudjuk, hogy ez a mindennap változó környezet, ez új és új, tehát régen ilyen rohamos ütemű változások, drámai dolgok egyik pillanatról a másikra sokkal ritkábban történtek, mint most, amikor tényleg ilyen sűrűsödési pontok vannak.
Mik a sűrűsödési pontok?
4 ellenség van, azt hiszem így szól a mondás, noha nem ellenség, hanem 4 nehézség van, a tavasz, a nyár, az ősz és a tél. De azon kívül ugye itt a teljes vertikum, tehát szőlőt telepítünk, ebből bort készítünk, ezt piacra visszük, tehát arculatot tervezünk hozzá. Addig a pontig is van egy csomó nehézség, míg a bor a palackba kerül, de az igazi nehézségek innentől kezdődnek. A piac, ha egyetlen szóval kellene megfogalmazni, vagy ha az ember egy lábon áll, egy kereskedővel, vagy egy piacon, és ott történik valami, akkor az a döntés, hogy akinek szállítok, esetleg ha az nem fizet például. Nagyon sokan húzták a rövidebbet avval, hogy megbíztak a partnerbe. Mi is belesétáltunk egyébként ilyen utcába, 10-valahány másik termelővel együtt. Hál' Istennek nem olyan mértékben. Egyébként az ukrán piacról volt szó, még a, nem is tudom, hogy nevezzem, háborúnak, vagy forradalomnak, vagy nem tudom minek.
Igen, polgárháborúnak.
Kitörése előtt is ott érződött ez a helyzet, és hát beragadtak tételek, amit utána interneten láttuk, hogy értékesítették. Tehát családmódon becsaptak 15 pincészetet, akik beragadtak egy nem kis tétellel. Tehát ilyen dolgok, tehát igazából a piac
is hogyan lehet kiegyensúlyozni?
Hát igazából vigyázni kell legközelebb, de nyilván, hogy nem csak jó döntések vannak, hanem kevésbé jók is, és ebből tanulni kell.